ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy valóban Te velünk vándorolsz ezen az életúton, hogy az emberiséget nem hagytad magára. Sokszor érzi az ember magát magányosnak és elhagyatottnak, de olyan jó, hogy ebben a világban van egy biztos pont, ahová bármikor, bármilyen helyzetben mehetünk. Legyenek magasságok vagy mélységek az életünkben, legyenek nélkülözések vagy terhek, ehhez a biztos ponthoz bármikor mehetünk. És köszönjük, hogy ez a biztos pont a világ történelemben és ebben a világban nem más, mint a Golgota keresztje. És köszönjük, hogy ott a Golgota keresztjén találhat megnyugvásra az ember. Köszönjük, hogy itt a Golgota keresztjén az ember átélheti a megbocsátást, az ember átélheti az újrakezdést, átélheti a tiszta lappal való indulást. És köszönjük, hogy alkalomról alkalomra ezt hirdethetjük, és hirdethetjük azt, hogy az embernek van lehetősége új életet kezdeni és új életet élni. Köszönjük, hogy Te minden feltételt megteremtettél. Köszönjük, hogy a Te földre jöveteled, a Te kereszthalálod és feltámadásod éppen ezt nyújtja minden ember számára. Adunk, hogy így megérthessük a Te drága szavadat, a Te üzenetedet, mindazt, amit elkészítettél erre a mai alkalomra számunkra, és így könyörgünk az ige hallgatókért, hogy adj nekik nyitott fület, hogy meghallják, megértsék, és egészen a szívükig hatoljon mindaz, amit Te mára készítettél. Legyen áldott mindenért a Te drága és szent neved. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelének 6. fejezetében, a 19. verstől a következőképpen. Emberi módon beszélek, mivel erőtlen vagyok. Ahogyan tehát átadjátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termet ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az igaz Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Foglaljuk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, hogy említettem a bevezetőben, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapnak, mai vasárnap van, és ennek a mai vasárnapnak a címe Hit által örök életre. És ez az aprócska tőmondat rámutat arra a hatalmas különbségre, ami a hívő és a nem hívő, a Krisztusban új életet kapott és az óember, Krisztus előtt rendezett élet és a rendezetlen élet között van. Rámutat arra, hogy milyen az, amikor valaki a bűn uralma vagy a kegyelem hatalma alatt él. És mind a két ember életét tulajdonképpen a célállomás az, ami meghatározza. Ez a célállomás lesz aztán minden tettének, minden szavának, minden gondolkodásának, gondolkodás módjának a mozgató rugója. És ezért nagy különbség van a között, aki csupán e világban rendezkedik be, vagy túllát ezen a földi életen, és annak a perspektívájából éli az életét. Ezért beszél Pál apostol itt a gyümölcsökről, az élet gyümölcséről. Milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek, teszi föl Pál apostol a kérdést. Azaz, milyen gyümölcse van a halálnak, és milyen gyümölcse van az életnek. És erre a két kérdésre keressük a választ ezen a mai alkalmon, hogy milyen gyümölcsei vannak. A halál gyümölcséről nagyon röviden, hiszen mi az életről, a Krisztusban kapott új életről szeretnénk többet tudni, jobban megismerni, Mert az lesz igazán vonzó minden ember számára. És igazából minden ember az élet gyümölcsét szeretné megteremteni magának. Olyan körülmények között élni, de valami oknál fogva ez mégsem megy, drága testvére. Mindannyian a halál gyümölcsét aratjuk, mert a halál gyümölcsét vetjük. Pálnak a Galatákhoz írott levele nyújt segítséget számunkra ezekben a kérdésekben. Ezt írja Pál apostol ott az 5. fejezet 17. versében, mert a test kívánsága a lélek ellentőr, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ebben a részben Pál apostol arról beszél, hogy a test és a lélek, a halál és az élet viaskodik egymással. Egyik a másikra tör. Mást akar a lélek, és mást tesz a test. Egy nagyon egyszerű példával ezt gyorsan be lehet bizonyítani. Nem szeretném megbántani nyilván a feleségemet, nem szeretnék neki fájdalmat okozni, de mégis néha megteszem a szavaimmal, vagy éppen a viselkedésemmel. Isten belénk oltotta azt, hogy szeretnénk a jót tenni, de mégsem tudjuk. Ott van bennünk a szépre, ott van bennünk a jóra való törekvés, de mégsem tudjuk sok esetben, vagy a legtöbb esetben tenni. Mert a halál természetét hordozzuk magunkban, és a halál gyümölcsét teremjük. Mit jelent ez? Az a hosszú felsorolás, amit itt imént a Galatákhoz írott levélből idéztem, amit Pál apostol mond a test cselekedeteiről, a halál gyümölcséről, az ott van bennünk, áthatja az egész életünket, a gondolkodásunkat. Ha szétnézünk a világba, vagy ha annyi önkritikája van az embernek, hogy magában nézzen, akkor láthatja, hogy mivel van tele az élete. Féltékenységgel, haraggal, önzéssel, viszálykodással, széthúzással, irítséggel, tisztátalansággal, és aztán lesz mindezeknek a súlyosabb következményei, a házasságtörés, a paráznaság, a bujálkodás, vagy a gyilkosság. Látjuk ezt a mindennapi életben. Talán mindannyiunkat megrázott az a tragédia, amit nyilván tőlünk nagyon távol történt, de hát ilyen az ember, drága testvérek, ami most egész Dallast felkavarta. Hogy mit történnek. És persze látjuk a túlkapásokat, látjuk, hogy emberek hogyan bánnak egymással, látjuk azt, hogy talán rendőrök hogyan élnek vissza a hatalmukkal, nem szeretnék nyilván ebbe belefolyni, meg állást foglalni, de látjuk azt, hogy mivé fajult ez. És aztán jön egy orrlövész, és aztán kioltja embereknek az életét, tesz tönkre családokat. És látjuk ezt, drága testvérek, hogy ez ott van a mindennapi életünkben. Ott van. Vagy látjuk azt, hogy mennyire meg tud terhelni családokat, a házasságokat, a féltékenység, az önzés, a harag, a viszálykodás, a széthúzás. Éppen nem olyan régen valaki odajött hozzám, és panaszkodott, hogy a házassága tönkrement. És aztán elmondta azt, hogy hát igazából itt az anyóssal, lapóssal van probléma, persze legkönnyebb egyébként őre álljuk kérni ezeket a dolgokat. De nem tudtak egymástól elszakadni. Én mindig azt szoktam mondani jegyes oktatásokon, mert mondják, hogy hát együtt élnek az anyóssal, lapóssal, meg anyával, apával. Mindig azt szoktam javasolni, hogy ha van rá lehetőség, akkor legalább annyi távolság legyen a szülők és az ifjú pár között, hogy egy köntösben ne tudjanak átmenni egymáshoz. És azt látjuk, kedves testvérek, hogy elfogultak vagyunk egymással, meg elfogultak vagyunk a szülőkkel szemben, és lehetne sorolni, és aztán milyen viszálykodások, milyen pártoskodások vannak házasságon belül. Ott, ahol elindult egy szeretett kapcsolat, aztán hogyan romlik össze. És aztán mennyire tele vagyunk tisztátalansággal. Itt a pici gyerekek, ha egy picit befogják a fülüket, akkor elmondom azt a statisztikát, hogy ma Magyarországon az egyik leggazdagabb ember, az pont éppen a pornóiparból gazdagodott meg. Ez a gatyán fiatal ember, aki tényleg egy életerős fiatal ember, ezt kihasználva családok életét hogyan teszi tönkre. és erre épít egy vállalkozást, erre a tisztátalanságra, és aztán látjuk, hogy ezek hova vezetnek, hogy házasságtöréshez, megcsaláshoz is lehetne sorolni. Mert olyan vágyakat indít el az emberekben. Igen, kedves testvérek, éppen az, amit látunk ebben a világban, az ott van, jelen van. És az ezekre való hajlam ott van minden ember életében. Azt a szólásmondást, hogy meg tudnálak folytani egy kanál vízbe, éppen azért mondják olyan sokan, van benne a köztudatban, mert olyan indulatai vannak az embernek, hogyha megtehetné, akkor tényleg megtenné. Tényleg. A magyar közmondásaink, meg a szólásmondásaink, azok éppen a valós életből, a gyakorlati életből jöttek. És amikor valakiben ilyen indulat van, akkor ezt ezért mondja. Mert ha megtehetné, ha meg tudná tenni, ha az a kis kanálnyi víz elég lenne, akkor tényleg megtenni. Igen, drága testvérek, a házasságok tönkremenetele soha nem látott negatív statisztikákat mutatnak. A 20.-21. században nagyon sokan fordulnak ördögi praktikákhoz, természetgyógyászat, jóga, horoszkóp, keleti meditációk, akupunktúra, agykontroll, és lehetne sorolni meg annyi dolgot, aminek nem érzik igazán a súlyát, a veszélyét emberek, és valóban darabokra hullik sokaknak az élet, amikor már nyakig benne vannak. Sajnos a lelkipásztori szolgálatomhoz hozzátartozik az, hogy kórházba is kell járnom. És a lelkipásztori szolgálatomhoz hozzátartozik az, hogy sokszor pszichiátriára kell mennem. És látom azt, hogy hogyan mennek tönkre emberi életek. Éppen nem olyan régen talán a gyülekezet tudja, hogy egy gyülekezeti tagunk, aki elkezdett kacérkodni különböző dolgokkal, ördögi dolgokkal, Debrecenbe a pszichiátrián jutott, vagy kötött ki. És fiatal, nálam fiatalabb, hát lényegesen fiatalabb leány. És drága testvérek, mennyi ilyen van? Amikor ott az ember hatványozottan látja azt, hogy hogyan mennek tönkre emberi életek. És a halál gyümölcsét vetjük az életünkbe, és azt is aratjuk, drága testvérek, hogy a Biblia mondja, amit vetettünk, azt aratjuk. De nem kell, hogy ez így legyen. Lehet az ember életében változást, tehetjük fel a kérdést. Nem kell ennek így lennie? És hadd mondjam, drága testvérek, hogy nem. Nem kell ennek így lennie. És ezért szeretnék beszélni az élet gyümölcséről. Arról, hogy az ember életében lehet változásról beszélni. Hogy élhet a kegyelem hatalma, élhet a kegyelem védettsége alatt. Hogy lehet ebben az életben olyan gyümölcsöket teremni, amely Isten dicsőségére vannak és embertársaink javát szolgálják. Erről is ír Pál apostol a Galatákhoz írott levélben. Ott az 5. fejezet 22. versében ezt írja Pál apostol. A lélek gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. És mennyivel másabb lenne az ember élete, mennyivel másabb lenne az embernek a házassága, mennyivel másabb lenne a magyar társadalmunk, ha ezek a gyümölcsök valósággal ott lennének az emberek életében. A szavainkat, ha a gondolkodásunkat, ha tettünket, a szeretet, a békesség, a jóság, a hűség járná át. Nem olyan régen, nyilván ez az anyósomnak egy kicsit a pessimista hozzáállása, de nem olyan régen, egyik szombaton 3 esküvőm is volt egymás után, és akkor mondom az anyósomnak, hogy hát éppen nálunk volt, éppen készültem át Luther kabátba, és kérdezte, hogy mikor jövök, mondtam, hogy hát körülbelül 3 óra múlva jövök. Akkor kérdezte, hogy mit csinál, hát mondom, megyek esketni. Jó, azt mondja, minek esketed, meg úgyis elválnak. Hát aztán nyilván az embernek az anyósát szeretettel, de helyre kell tenni, hogy hát akkor az ember minek iszik, ha úgyis kipisili ügye, tehát lehetne így is nézni a dolgokat. Ez egy örömteli dolog, csak mégis az ember azt látja, hogy talán nincs ott a szeretet, talán nincs ott a hűség, nincs ott az öröm, nincs ott a békesség, nincs ott a türelem, mert sokszor a férfiakhoz sokkal több türelem kell, mint a nőkhöz, bár ezt a férfiak másképpen látják, de hogy nincs ott, hogy mennyire nincs ott. És akkor azt mondja Pál apostol, hogy a lélek gyümölcsei pedig ezek. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség. Mindaz, amire vágyunk. Nem valljuk meg őszintén, hogy a legkeményebb szívű, talán a leghitetlenebb ember is vágyik a szíve mélyén ezekre a dolgokra. Ahogy Adi is megfogalmazta, hogy szeretném, ha szeretnének, ugye, és megfogalmazzuk azt, hogy szeretnénk, hogyha lenne békesség otthon, hogyha nem lenne veszekedés, milyen jó lenne türelemmel elhordozni, elviselni a másiknak a gyengeségeit, és sokszor nem tudjuk, hanem azonnal fölkapjuk a vizet, és aztán egymásnak esnek. Milyen jó lenne ott a házasságban is a hűséget megélni, vagy a szelídséget, az önmegtartóztatást. És Pál apostol azt mondja, hogy ez az életnek a gyümölcse, ez a léleknek a gyümölcse. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha a szavainkat, a gondolkodásunkat, a tetteinket ez járná át. Ha a Krisztusban kapott új élet lenne mindennek a mozgatórugója. És lehetséges, hogy ilyen gyümölcsöket teremjen az ember. Lehetséges, drága testvérek, hogy az emberben ott legyen a szeretet, ott legyen az öröm, a békesség, a jóság, a hűség, a türelem, a szelídség, az önmegtartóztatás. Lehetséges-e ez? És hadd mondjam, hogy igen. Igen, lehetséges. Hadd mondjam, drága testvérek, hogy Jézus Krisztusban lehetséges. És ehhez Jézus Krisztusra van szüksége az embernek. Csak ő általa és ő benne teremhet az ember ilyen gyümölcsöket. Számomra olyan megrázó volt Müller György életét olvasni. Ő a 19. században élt, 19.-20. században élt Angliában, és az ő nevéhez fűződik sok ezer, sok tízezer árva gyermekről gondoskodott, nevelt fel, adott számukra reményt. Azonban ez a Müller György nem ilyen ember volt. A fiatal korában élete súlyos válságba került, csalt, lopott, sikkasztott, még ez az ember börtönben is ült, kicsapongó bohém élete miatt édesapjának szíve teljesen megszakadt, összetört. Aztán egyszer eljutott egy igei alkalomra ez a Müller György, ahol Jézus Krisztusról hallott, az ő bűnbocsánatáról, arról, hogyan lehet új élete, és ezt az új életet megragadta, elfogadta bűneire a bocsánatot, és attól a naptól kezdve a kegyelem hatalma alatt élt. És Jézusnak szánta oda az életét. Ő pedig csodálatos módon használta őt, árvaházakat alapított, és gyermekek ezreinek, tízezreinek adott reményt a földi élet, és a Krisztusban kapott új élet kezdéséhez. 42 országban hirdette az evangéliumot, és mennyi ilyen példát sorolhatnék fel, mennyien áldott életű ember él ma is, akiket Isten tud használni. Aki nem azt nézi, hogy hol mennyit lehetne lopni, sajnos országunk is, Európa is, a világ is tele van ilyen emberekkel. Éppen a napokban olvastam a hírt, hogy nem valószínű, hogy Platini részt fog venni a mai döntőn. És hát tudjuk, Platini bejárt az egész világot, óriási sikert, óriási karriert futott be. Feltételezem, hogy nem máról holnapra él az az ember, és akkor rajta kapják sikkasztáson, meg mennyi minden dolgon. És az ember végig gondolja, hogy az ilyen embernek tényleg soha nem lesz semmi elég. Soha nem lesz elég. És ezért szoktam mondani, drága testvérek, és ezt tényleg vegyük komolyan, hogy a Krisztusban új életet kapott embernek a kevés is mindig sok lesz, az ilyen Platini féléknek, meg Blatter féléknek pedig a kevés is, vagy a sok is mindig kevés. És így él az ember. És ezt látjuk ebben a világban. És akkor itt van egy ilyen Müller György, akit Isten tud használni, akinek a kevés is sok. És ez az ember tényleg máról holnapra ért. Annyira megható egy történet az ő életéből. Tényleg máról holnapra ért, nem volt bankszámlája az árvaháznak, meg annak az alapítványnak, amit működtetett. És emlékszem, hogy van egy ilyen történet, amikor nem volt mit adni a gyerekeknek másnap reggelre. És volt egy picike szalonna darab, és akkor jött egy hajléktalan, jött egy koldus ember, becsöngetett, és elkérte. Ő meg odaadta, és aztán a konyhafőnök azt mondta, hogy hát mit csinálsz, hát ezt az utolsó pici darabkát is odaadod. És aztán imádkozott, hogy Uram, látod, itt van ez a sok száz gyermek. Nem tudunk neki mit adni. És aztán rá másfél óra múlva becsöngetett egy nagyon gazdag angol ember, és azt mondja, nem tudom miért, de Isten arra indított, hogy jöjjek és adjak egy felajánlást. És adott több száz fontot, hát akkor tudjuk, hogy sokkal többet ért az a pénz, és másnap reggel már meg tudták venni a friss kenyeret, meg tudták venni az ennivalót, a vajat és a tejet. És így élt Müller György. Rá tudta magát bízni Istenre. Voltak nagyon nehéz, nagyon szűkös pillanatai, órái, napjai. Volt, amikor Isten a tenyerén hordozta. De abban a szükségben, abban a nélkülözésben is ott volt Isten mellette. És milyen áldott életű ember van, ilyen ma is sok, akik így ragaszkodnak Istenhez, akik ilyen változást élhettek át. Ez a Müller Györgye Tróger alak, valószínű, hogy ha maradt volna olyan, akkor soha senki nem emlékezett volna rá. De Isten kiemelte abból a mélységből, és aztán Isten tudta használni azt az embert. És ezért beszélhetünk, és ezért hirdetjük azt, hogy Jézus Krisztusban kapott élet az az életnek a gyümölcsét hordozza. És úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen gyümölcsei vannak az életünknek. A halál, vagy a Krisztusban kapott új életnek a gyümölcsei láthatók-e vajon az életünkön? Meg vagyunk-e elégedve a halálnak a gyümölcseivel, vagy vágyunk-e arra, hogy azokat a gyümölcsöket teremünk, amelyekről az ige beszél? Ha igen, akkor Krisztusra van szükségünk. Márpedig, ahogy az előbb is mondtam, mindannyian vágyunk alapvetően a szeretetre, a békességre, az örömre, a jóságra, a szelídségre, a türelemre is lehetne sorolni. Alapvetően mindannyian vágyunk erre. De hogyha őszinte vágy van a szívünkben, hogy mi szeretnénk ezt, ha igen, akkor Krisztusra van szükségünk. Arra, amit ő kínál az ember számára. És ezért fontos, hogy a Krisztusban kapott új életben Krisztus áll a középpontban, hogy róla szól minden, hogy körülötte forog minden. És ezeket a drága gyermekeket, akiket most meg fogunk keresztelni, őket is ebben a szellemben kell nevelni. Ez fogja az ő javát szolgálni. Én emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor Anna lányomat vittem az óvodába, öltöztettem éppen, és a mellettem levő részben ott szintén öltöztette egy édesapa a gyermekét, és akkor az édesapa mondja a gyerekének, hogy ne hagyd magad, üsd vissza a gyereknek, ne hagyd magad, nehogy eltapossanak, üsd vissza. És már óvodás korban így tanítják a gyermekeiket. Ahelyett, hogy a szeretetre, a megbocsátásra, persze nyilván az ember nem kell, hogy tutyimutyi gyerek legyen, egyértelmű. Na de hát óvodáskorban már ezt kell tanítani, hogy üssön vissza. Hát ha óvodáskorában visszajött, akkor mi lesz majd 20 év múlva vele? Ugyan drága testvérek. És akkor hirdethetjük azt, hogy az életnek a gyümölcse, a szeretet, az öröm, a megbocsátás is lehetne sorolni. Vágyunk-e erre, kedves testvérek? Vágyunk-e? Tudjuk-e így nevelni a gyermekeinket, a ránk bízottakat, hogy Krisztus álljon a középpontba? És amikor az elején beszéltem arról, hogy mekkora különbség van a hívő és a nem hívő között, akkor arra utaltam, hogy a kétféle ember életének más és más a mozgató rugója. A Krisztusban hívő ember az örök élet perspektívájából nézi az életet, és él ezen a földön. Az örök élet pedig az, ahogy az ige mondja a János Evangélium a 17. fejezetében, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert ő benne van új élet, ő benne van az életnek a gyümölcse, ő benne van bocsánat és örök élet. És ezért van szükségünk mindannyiunknak Jézus Krisztusra. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te valóban minden feltételt megteremtettél arra, hogy az embernek új élete legyen. Köszönjük, hogy egy tükröt állítasz elénk, Szentíráson keresztül, hogy milyen az ember valójában. Rámutatsz arra, hogy mindannyian a halálnak a gyümölcsét teremjük. Rámutatsz arra, hogy valóban a test cselekedetei mind-mind ott vannak az életünkben. Ott van a harag, az önzés, az indulat. Ott van a széthúzás, a pártoskodás, és ahogy szépen Pál apostol felsorolja a Galatákhoz írott levélben. De köszönjük, hogy folytatódik tovább a mondat, amely így hangzik, hogy a lélek gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség. És köszönjük, Urunk, hogy ezt veled meg tudjuk teremni. Urunk, add, hogy valóban így tudjuk nevelni a gyermekeinket, a ránk bízottainkat, hogy így tudjunk élni a családban, így tudjunk élni a gyülekezetben, a munkahelyen, ott, ahová helyeztél bennünket. Urunk, kérünk, hogy oltalmazz szereteteddel, és adunk, hogy valóban a te dicsőségedre tudjunk.